Kedves testvérek, látom, még érkeznek onnan az udvar felől. Néhány éneket énekünk az elején, és addigra mindenki ide fog érni. A 770. éneket énekeljük először. A 770. dicséret így kezdődik, hogy az Úr csodása működik, de útja rejtve van. Ebben a reménységben vagyunk most is együtt, hogy a hívő előtt az Úr megfejti önmagát, hogy ha nem kétkedőn boncoljuk őt, akkor választ kapunk életünk égető kérdéseire, és meglátjuk egyre jobban az Urat. És egy olyan énekkel folytassuk, amelyik szintén erről szól, hogy hadd lássuk egyre jobban a mi Urunkat, és a 763. énekünkben sokféleképpen megfogalmazza az ének írója, hogy kicsoda számára Isten, kicsoda számára Jézus. Különféle képekkel szemlélteti. Nem mondok róla többet. Hadd látlak téged, ó szívem ura! És a 841. énekkel készüljünk most már még inkább az ige hallgatására. A 841. dicséret így kezdődik: igéddel áldj meg bennünket, Urunk.
Maradjunk helyünkön ülve, testvéreim, csendesedjünk el imádságra. Köszönjük, szerető Urunk, hogy imádkozhatunk most is, az énekekben is. Hálát adunk neked. Tedd a szívünket is egészen hálássá, és fohászkodunk hozzád, mert vannak kéréseink, már is imádkozunk szeretteinkért, akit tudsz, hogy leginkább a szívünkön van, és kérjük, hogy húzd el a függönyt előle, tedd meg a csodát, amit megtettél velünk is, és újíts bennünket is, hogy arról lehessen megismerni, hogy hálás, vidám gyermekeid vagyunk. Bocsásd meg, hogy nagyon sokszor inkább savanyúnak látnak bennünket a körülöttünk élők, vagy olyan elnehezedett állapotúnak. De látod, hogy sokszor van is ok rá, de van okunk örülni mindenkor te benned. És erre te buzdítasz is bennünket igéddel. Most is ezt a kis mozzanatot, amit még a csendes nap igéihez adsz, te add nekünk a szívünkbe. Amen. Kedves testvéreim, az ige olvasások során jutottam én ahhoz, amit most nektek is tovább szeretnék adni, a zsidókhoz írt levél 10. részéből, illetve nem is annyira az ige olvasások, hanem van a Facebookon, úgy 5 nap egy héten készítek ilyen 4-5 perces kis magyarázatokat, és most a zsidó levélnél tartottunk. És amikor a tizedik részhez érkeztem, akkor egy ponton megakadtam, és kerestem a magyarázóknál is, de valahogy elhagyták ezt a kifejezést, sorba pedig sok könyvet néztem át, és hát nem akarok én önálló magyarázatokat mindenáron, de arra is rájövünk, hogy sokszor megakaszt Isten bennünket, és veletek együtt ellenőrizzük most ezt a negyediket, hogy vajon hogy is van. A zsidókhoz írt levél 10. részéből olvasom a 19. verstől a 23-ig, 22-ig. Mivel pedig, atyám fiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk, a kárpit, vagyis az ő teste által. És mivel nagypapunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult, és itt jön ez a kifejezés, amin megakadtam, megtisztult a gonosz lelkiismerettől. Odáig értettük, hogy Jézus Krisztus halála által nekünk van egy új útunk, egy élő útunk. Azt is értettük, hogy a kárpit leomlott, és itt azt fejezi ki, hogy amikor odaáldozta az ő testét, mint a testét is a kárpitnak tekinti, hogy annak árán nekünk szabad bejárásunk van Istenhez. Engem inkább ez a kérdés foglalkoztatott, meg foglalkoztat, hogy a gonosz lelkiismerettől, hogy ez a nagy áldozat, ez meghozta ezt is. Odáig mindnyájan értjük, hogy az ó emberünk az el fog kísérni bennünket, mint halálig. Jól lehet, a halálát bejelentette Jézus, és meg is szerezte azt a szabadítást, amiért mi oda tehetjük az ó emberünket. Tehát ezt mindnyájan, amikor befogadjuk Jézust, akkor döntöttünk, hogy nem kívánunk tovább együtt lakni azzal a bennünket újra meg újra lehetetlen helyzetbe hozó óemberrel, hanem elváltunk tőle, és mi Jézussal kívánjuk élni az életünket. De mindnyájan tudjuk, hogy mint halálig velünk fog lakni, legfeljebb falat húzunk föl, vagy valami, mint mikor elválik egy házaspár, és egy új kapcsolat épül, de ugyanabban a házban laknak. Hát valami módon bevédik magukat, és odáig értem, hogy ezzel az óemberrel mint halálig harcunk van. Most a lelki ismeretünk az egy jelzőkészülék mindegyikünk életében, mégpedig úgy, mint ahogy egy-egy nagy akár atomreaktorban megvannak azok a jelzőkészülékek, amik először adnak egy előjelzést, aztán adnak egy igazi nagy jelzést, aztán pedig lezárják az egészet, hogyha nem veszik komolyan a jelzéseket, tehát védelmül és segítségül van belénk építve. Na most ez a lelkiismeret önmagában nem gonosz. Ez egy olyan szerkezet, amit lehet nekünk jóra-rosszra használni, lehet becsapni, lehet terhelt lelkiismerettel járni. Pál apostol mondta, hogy ő tiszta lelkiismerettel jár, és mondanánk, hogy hogy mer ilyet mondani, amikor még üldözte is a keresztényeket, még vér is tapad a kezéhez. De igenis, komolyan vette, hogy elrendezze ezt a bűnét is Istennel, és utána fölszabadult lelkiismerettel járjon. Nekem az a látásom, hogy bennünket a sátán szivat, ha valakit nem tudott már oda juttatni, hogy ne jusson élő hitre, akkor mindenképpen szeretné megterhelni a lelki ismeretét, hogy mindig úgy járjunk, mint akik akiknek van a rovásán. Persze, hogy mindig lehetne valamit mindhalálig mondani ránk, de ez a nagy szabadítás ezen az új és élő úton éppen azt fejezi ki, hogy meg akarja tisztítani a gonosz által szivatott lelkiismeretünket is, hogy felszabadult gyermekei legyünk az Úrnak. Tulajdonképpen a hívő nép azért, hogyha úgy nagy átlagban nézzük, inkább lehangoltabb, mint az átlag. Persze tudjuk, hogy mitől vidám az átlag, és nevetés közben is fáj a szív, de mintha úgy látna a világ bennünket, hogy inkább savanyító reklám vagyunk, mint egy olyan fölszabadult, örömmel járó gyermekek, van egy olyan énekünk is, csak nem akartuk behozni, hogy a holt fölkelt, meg a többi, mert még most nem ott tartunk, hogy mint vidám, boldog gyermekek. Én is, a saját magam is vállalom azt, bár alaptermészetemben vidám vagyok, meg így mosolygok, meg a többi, de azt, hogy sokszor terhelt a lelki ismeretem, a hívő lelki ismeretem, és nem azért terhelt, amiért Isten szeretné, hanem azért, mert becsap az ellenség, minthogyha úgy kellene járni kelni, ha rossz fát tettünk a tűzre. Ha nincs rendezve valami az életünkbe, akkor rendezzük az Úrral. Éppen, hogy kaptunk ilyen új, élő utat, amelyik teljes rendezést hoz. Pálnak is, ugye, amit mondtam, hogy a rovásán volt nagy dolog is, ő azt rendezte az Úrral. Tehát őt nem hozhatták újra olyan helyzetbe, hogy de azért lásd meg, hogy milyen voltál. Mondja, megláttam, és oda is vittem, és le is tettem, és teljes bocsánatot kaptam, hogy erre a gonosz lelkiismeretre én még este is elővettem, vagy 4-5 könyvet, Ravasz püspök úrét, másokét ilyen igemagyarázatokat, amik nekem kéznél vannak, hogy még egyszer nézzem át, és mint akik elsiklanak fölötte, egyetlen könyvbe olvastam azt, hogy bizony megszabadított a gonosz lelkiismerettől is, de hát az itt van benne. Tehát én azt szeretném a testvéreknek a szívére helyezni, hogy negyedik gyakorló pontot, hogy próbáljunk úgy járni kelni, hogy rendezzük az életünket, rendezzük a dolgainkat, ahogy csináljuk is. Aki élő hitben jár, az általában ezt szokta tenni, ha megsértettünk valakit, rosszul szóltunk, rendezzük, vagy becsaptunk, vagy valami úgy jött ki, vagy olyan engedetlenek lettünk, vagy ebbe, vagy abba a bűnbe keveredtünk, hogy rendezzük a mi Urunkkal. De utána ne hagyjuk, hogy azzal, vagy mással szívasson, már bocsánat, hogy ezt a szlenget használom, bennünket a sátán, mert igenis, ha valaki lehet áldottan fölszabadult, vidám gyermeke az Úrnak, az az Isten gyermeke. Nekem olyan kedves emlékem, számos hívő embert ismertem a régi időkből is. Úgy nőttünk a családba, édesapám is már mint lelkész jutott élő hitre 46-ba, és utána állt be az evangelizációba, meg a misszióba, és én láttam olyan életeket, akik nagyon nagy terheket hordoztak. És mégis lehetett látni az életükön ezt a semmi mással nem pótolható, Istenben való elrejtett békét, olyan vigasztalást, olyan örömet, ami nem viháncoló, happy öröm volt. Erre mindig is jó, ha vigyáz az Isten gyermeke, mert vannak ilyen mozgalmak, amik tele van ezzel a happy, happy, minthogyha ez az élet nem terhekkel tele, és nem megharcolandó dolgokkal tele élet lenne, hanem fölötte járnánk, nem járunk még fölötte. Hívő ember is benne van nyakig. Ahogy én mondtam is nektek, hogy 3 hónappal ezelőtt milyen hónapom volt, és kiderült utólag, hogy Isten megbeszélt velem sok mindent. Hát éppen 2 héttel a lelkészi csendes hetünk előtt, ahol egy hívő lelkészek Tahiban találkozunk, akik készek jönni. Egyházkerületi lelkészi hét volt, és 3 alapszolgálatot kellett volna ellátnom. És 2 héttel előtte állt be ez a dekoncentrált, teljes, lehetetlen állapot, amikor, és ezt is lehet, hogy meg tudjuk figyelni, hogy az agyunkban minden a helyén van. Tehát én hittem ugyanúgy tovább a dolgokat, de amikor nincs töltés alatt a teljes életünk, akkor az csak kong, az csak üres, olyan, mintha nem életszerűen vinnénk tovább, amit továbbadunk, hanem ilyen elmélet szinten, és akkor az egésznek az ereje elvész. Na most ezeket a dolgainkat igenis itt kell harcolnunk. Vagy ugyanúgy ott vagyunk a párommal, hogy azt mondjuk nagyjából emberileg számítva mindent, ami ránk tartozott, elvégeztünk, ugyanezt Isten tudja, de mi az emberi számításba bevettük, hogy 11 éve nyugdíjban vagyok, most már az evangelizációs kérdések is más alapon vannak, már nem tudok úgy menni, és a gyermekeink is felnőttek, még az unokák ugyan számítanak rám, de hát milyen nagypapa az, aki székből labdázik vagy focizik a 7 éves unokájával, hát az tiszta röhely, de azért még amit lehet, belefetszolunk, de hogy azért kell még tovább élnünk, hogy a másiknak lerövidítsük az egyedül létét. Mert testvéreim, azért a hívő ember is nagyon elárvultám, hogyha egy igazi társa van, akivel úgy egyé fort az élete, és itt marad. A másik hazaér, az óriási különbség, de aki itt marad, annak nehéz. No, de csak azt akartam mondani ezzel a lelkészi csendes héttel kapcsolatban, hogy föl kellett hívnom a vezetőt, és megmondani, hogy képtelenség, pedig hát 1,5 éve készülünk rá. És azt mondja, van B-terv, de nagy megkönnyebbülésem volt. És közben Isten beszélt velem, és elmagyarázta szépen, hogy engedd el végre a lelkedből is, hogy átveszik a fiatalabbak. És ők nagyon komolyan csinálják és viszik, csak ugye nem egyszerű nekünk azt meglátni, hogy most már nem vagy olyan fontos. Most, sőt, Isten lezár egy szakaszt az életedbe, és ennek a hozománya volt az is, hogy lemondtam az evangelizációs hetet, vagy napokat, meg sok több felé. Egy hatalmas fordulat, amikor a szolgálatok voltak elő, utána a párom, a gyerekek, az unokák, a kert, a mindennapok, és most fordult egyet. És most Isten azt mondta, hogy ülj le, és lesznek szolgálatok. És olyan különös beszélgetéseim vannak, lelkében, egyebek mindenek, amióta az a helyzet, hogy én ezt elengedtem. Ilyet én még nem tapasztaltam, hogy akár a zsinati iroda hivatalából hívnak egy reggeli áhítatra. Még soha az életben ilyen nem volt. De ide akarok visszatérni, hogy kezdem tanulgatni ezt az elengedést. És azt, hogy ne hagyjam magam ilyen megterhelt lelkiismeret alatt. Akkor kérdezzem meg, hogy Uram, valamit másképp akarsz? Vagy valami olyan van, amit én elrontottam? Biztos, hát mindig van. Minden nap lehet testvéreim mindnyájunknál minimum 3 bűnt találni. Szóban, gondolatban, magatartásban, mulasztásban, indulatban, cselekedetben. 3-at mindenképpen, és akkor az 1000 bőven ki van egy évbe. És akkor érthetjük, hogy mekkora áldozat volt Jézusé. Hatalmas szabadítás. Kolossé levélbe olvastuk most az igét, és az úgy megfogta a szívemet, ahol eddig nem figyeltem föl, csak a görög eredetibe ott egy versbe szedett Krisztus himnusz van a második részben, ahol kifejezi azt a teljes szabadítást, ami mi sokszor csak úgy gondolunk, hogy igen, van szabadítás, ahova én oda mehetek. Közben pedig egy olyan kozmikus és olyan mindenre kiható szabadításba részesíti a hívő gyermekét az Úr. Olyat, ami nem a te hangulatodtól, meg a pillanatnyi indisponáltságodtól függ, hanem ami az ő odaáldozott élete következményeként a tiéd. Na most itt ennél a gonosz lelkiismeretnél én erre szeretném fölhívni a figyelmet, hogy gyakoroljuk, hogy most az én hívő beidegződésem működik, és már megint úgy vagyok, hogy mintha mindig valamivel vádolni lehetne. Tudjátok, hogy a nagy vádoló kicsoda. Ő mindig azt akarja, hogy ne legyen fölszabadult az életem. Ne legyen olyan, hogy hordozza ezt a bizonyos mennyei derűt. Olyan súlyos veszteségeket átélt embereken is. Lehetett látni, hogy mélyen belevág a szívükbe, lelkükbe a veszteség. De ez több. Amit ők kaptak, az a veszteséget is be tudja darálni, vagy be tudja helyezni abba a mélységbe, hogy fölszabadultan tudja ő, hogy ő az Isten áldott gyermeke. Úgyhogy ezt a négyet, testvéreim, ha valaki megy haza még, bár jó lenne együtt maradnunk, ugye a csoportokba is remélhetőleg, hadd vegyük át még egyszer. Az első ugye ez volt, hogy Jézussal lenni. Ki gondolja át, hogy az ő életében ez mit jelent a gyakorlatban. Napi hányszori összenézést az ő urával, vagy milyen kapcsolatot jelent az életére. A második volt ugye, hogy imádkozunk a mieinkért, és néha kiakadva nem mondjuk Istennek, hogy neked csak egy kis mozdítást kellene, de azért valahol a lelkünk mélyén hordozunk egyfajta olyan állapotot, amit néha mi így fejezünk ki, hogy Uram, tudom, hogy a füledet rágom, de te mondtad, hogy kérjetek, és ezért legyen ez a nem erőszakos, de reménységgel hordozott további imádságunk is. Ez mindegyikünknek feladata, és ha mi hordozzuk így a mieinket, akkor bízzuk ő rá, hogy az életemben, vagy esetleg utána hozza el azt az időt, ahogy annál a lelkész gyereknél, akit említettem. Ez a második gyakorlat. A harmadik gyakorlat, ez megint nem könnyű, de nagyon mindennapi, hogy maradjak helyzetben, és ne hozhassanak ki a helyzetemből úgy, hogy mondanak valamit, vagy hirtelen kapok egy hírt és más valamit. Nyilván megrázkódtathat valami, ami nagyon mély gond. De itt nem csak erről van szó, hanem sokszor annyiról, hogy mi csípőből intézzük a dolgokat, és nem az Úrban való helyzetünkkel járunk elünk. Így kellene gondolkozni önmagunkról, hogy én nem a magamé vagyok. Ismerős a heideggeri kátében ennek a csodálatos megfogalmazása. Sehol az életben ilyen tisztán megfogalmazni azt, hogy mit hiszek, mit vallok, mint a heideggeri kátében, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltóm tulajdona vagyok. És végig az első kérdés, nem akarom most azzal vinni az időt, de tudjuk, mert ismerjük a KT kérdést és a feleletét is, minden kis részlete aranyat ér, szent lelke által engem is az örök élet felől biztosít. És ezt is megfigyelhetjük, hogy amikor nagyon töltve a szívünk, nagyon megújított, akkor nagy a bizonyosságunk az örök életünkben is. Amikor lelapulunk, akkor ezzel együtt lelapul. Nem vészel, de lelapul. Nem az a friss, üde, naprakész valóság, hanem olyan elméletiesebb lesz. Tehát a helyzetünkben járjunk úgy, hogy sokszor nem is jut eszünkbe, de kérhetjük ezt is, hogy Uram, juttasd eszembe, hogyha a mai napon jön ilyen vagy olyan támadás, vagy engem ért hír, vagy feladat, vagy változás, vagy bárki rossz indulata, vagy bármije, hogy maradhassak én meg a te szinteden, a te veled való állapotomba. És itt az ötödik, hogy gyakoroljuk ezt, hogy ő megszabadított, tehát én élhetek vele. Sok mindent nem használunk ki, ami még benne van. Nekem mondják a gyerekeim, hogy apu, olyan okos telefonod van, és te csak telefonálsz, meg SMS-t küldesz. Hát mi minden van még azon, amit lehetne? Hát lehetne, hát van számítógép, azon meg tudom oldani, vagy meg tudom nézni, ami érdeke. De azon túl is, hogy mi minden, hát akkor gondoljuk el, hogy ami mennyei atyánknak a kompjúterében, amit ő a gyermekei számára tanítani akar, mennyi minden benne marad. És leéljük úgy az életünket, mint egyiknek nem jutott krumpli föld se, vagy valami, miközben élhetnénk tényleg hálás, boldog gyermekeiként, és reklám is lennénk. Higgyétek el, hogy a fasori misszióban, az ébredésben azok voltak a mi fő reklámaink, akik sokszor a legmesszebbről érkeztek, és úgy tértek meg. És a környezetük körbe nevette őket, és megmondta nekik, hogy ide figyeljetek, mi ez a lépésváltás. Most vasárnap a templomba, hát hagyjátok már. Páros kör, na ez még szép, hogy ti ilyenekre jártok, és még családi csendes hét, hát reggeltől estig ima, teljes unalom, hogy képzeltek ti ilyet? Igen, ám, csak amikor észrevették, hogy ez a változás mit hozott Jancsi és Juliska életében, milyen új lehetőséget adott, akkor egyszer csak valaki oda megy hozzájuk, és azt mondja, hogy te hova jártok ti? Én is körülnéznék. És akkor elhozta a templomba, és nézte a Csillárt, meg a gyönyörű fasori templomot, és azt mondta, amikor bizonyságot tett egy év múlva, vagy másfél év múlva, vagy hitre jutott, hogy én akkor bementem a fasori református templomba, és egy árva szót nem értettem az ige hirdetésből. Hát mondtuk, hogy pajtás, én magamban legalábbis mondtam, miközben bizonyságot tett, hogy hát magyarul beszéltünk. Igen, de most képzeljétek el, hogyha valaki csak úgy az utcáról, minden előképzettség nélkül bejön ide, hallotta, amit hallott, elmondhatja, hogy egy árva szót nem értettem. Mi ez a kegyelem, mi ez a kereszt, mi ez a szabadítás, megtérés, a többi, ezek a fogalmak. De azt mondta az illető, hogy mikor kimentem a templomból, annyi békesség volt bennem, annyi nyugalom, azt éreztem, hogy ide még egyszer vissza kell jönni. És másodszor már valamit kezdtem megérteni az ige hirdetésből. Tehát ti vagytok, testvéreim, az élő reklám. Mert egyszer csak kiderül, hogy a másik mosolygós külső máza mögött ott van az a fájó szív, ott van az az üres élet, ott van az az összeomló házasság, ott van az a megelégítetlen lélek, aki nem látja az értelmét az útjának. És igazán hozzátok mernek oda menni. Hozzám nem nagyon jönnek azzal, hogy lelkész úr, valami változás kellene, segítsen nekem. Megy a pszichológushoz, megy másokhoz, de ők nem abba az irányba viszik, még ha segítenek is bizonyos dolgokon, de alapjaiba nekünk adta ezt a feladatot. Úgyhogy gondolkozunk oda-haza is, aki viszi magával, de itt majd a csoportokban nagyon jó lesz, hogyha elég egyet valakinek megragadni az összes közül, tehát amikor beszélgetünk, nem kell mind az ötöt végig mondani, hogy melyikkel hogy állok, mert akkor estig se jutunk haza, hanem egyet, amelyik a leginkább érinti őt személyesen. Csendesedjünk el. Köszönjük, Urunk, hogy ma mindegyikünknek adtál házi feladatot. Arra kérünk, hogy Te is légy ott velünk, amikor ezt átgondoljuk, hogy el ne múljon ezzel a nappal. És segíts bennünket abban a tárgykörben dolgozni, amire Te a leginkább rámutattál. Köszönjük azt is, hogy a gonosz lelkiismeretet nem akarod rajtunk hagyni, hogy mindig valamivel vádolhasson a sátán, és mi bedőljünk neki. Nem akarunk szabadosak lenni, nem akarunk félváról venni téged, igenis, ha elrontottunk valamit, elvétettünk, szeretnénk veled tisztázni. Kérjük a te lelkednek azt a szeretetét, amivel lebontod a gyakorlatra mindnyájunk életében ezeket a kérdéseket. És olyan jó arra gondolni, hogy a te igéd ma sem tér hozzád vissza üresen, hanem megcselekszi, amiért elküldted. Úgy legyen, Urunk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Énekeljünk, és a végén lesz hirdetés. Jó, akkor testvéreim, énekeljünk most, mégpedig két éneket jelöltünk ki, a 801-eset és a 802-eset. A 801-es szívből köszönöm, Uram, az életet. Próbáljuk gyakorolni, hogy fölszabadult szívvel megköszönjük, és lelkiismerettel. És a 802-essel folytassuk, örvendjetek, mert Isten úgy szeret. Külön nem mondom be, hanem ezt egyiket elénekeljük, és az orgonistánk van olyan ügyes, hogy átkapcsol a másikra. És akkor énekeljük mind a kettőt.
Kedves esvérek, úgy látom, hogy rázendített az eső, tehát nem lesz olyan könnyű még átmenni, de egy óránk van arra, hogy megebédeljünk, egy kicsit egymással is beszélgessünk, és átgondoljuk, amiket hallottunk eddig, és fél kettőtől folytatnánk csoportos beszélgetésben, de úgy fogjuk tenni, hogy fél kettőkor megint csak idejövünk a templomba, és itt egy közös énekléssel itt fogjuk megbeszélni, hogy akkor a csoportok hogyan alakuljanak. Hát lehet, hogy énekelni kéne még egyet, amíg komolyan esik. Tehát velem vándorol utamon Jézus, mindjárt mondom a számát, 771. Igen, 771-edik. Kedves testvérek, arról hallottunk a legutóbbi alkalommal, hogy nem sugárzik eléggé rólunk az a boldog derű, ami a keresztényeket kellene, hogy jellemezze. Egy olyan ének jutott eszembe, a 225. éneknek a negyedik verse, amelyikben olyan mondat van, hogy hagyj Uram vidáman fényességed látnom, s országod munkálnom. Itt van Isten köztünk éneknek a negyedik verse, ezt énekeljük most el. Által jársz te mindent, rám ragyogni engedd életadó áldott lelked. Azt hirdettük, hogy csoportos beszélgetés lesz. Hát egy kicsit kisebb már a létszám, mint amilyen volt az istentiszteleten, meg az ebéd előtti résznél is, de nem baj, ahol ketten vagy hárman együtt vannak az Úr nevében, ő is ott van azokkal, és megáldja azokat a beszélgetéseket, amelyek róla szólnak, és a vele való együttlétről. Én megkérem nagy tisztelet Urat, hogy foglalja össze még egyszer, mint egy emlékeztetőül, hogy mi mindent hallottunk, és ezzel kapcsolatosan milyen kérdésekről kellene jó beszélgetnünk. Azután pedig elmegyünk úgy csoportokba, hogy az ifisek lennének egy csoport. Látom, hogy néhányan vannak, úgyhogy ők úgyis össze vannak szokva egymással, és a felnőtt csoportot pedig, ahogy most ülünk az egyik oldal és a másik oldal, valamelyik oldal át fog menni a gyülekezeti részbe velem, a másik oldal pedig itt marad nagy tisztelt Úrral a templomban, majd még eldöntjük, hogy akkor melyik, vagy kik tudnak jobban ide-oda mozogni. És akkor úgy kellene befejeznünk majd a csoportos beszélgetést fél háromra, hogy még akkor egy közös zárásunk lenne, de abban az időben negyed háromtól fél háromig egy imaközösség is férjen bele. Tehát most fogjuk majd kezdeni, negyed háromig beszélgetni, negyed háromtól fél háromig pedig egy imaközösség, és akkor visszajövünk a templomba, itt egy zárást csinálunk, és háromért háromkor mennénk vissza mindannyian a gyülekezeti házba, és a maradékot még el lehet fogyasztani a megmaradt ennivalókból, illetve hazavinni magunkkal. És hát, ha még a Liverpool meccset is meg tudják nézni azok, akik erre nagyon kíváncsiak.
Nem akarom ötször is elmondani végig az egészet, hanem csak arra gondolok, mindenki tudja már, hogy mik voltak a pontok, hogy kit mi érintett meg, vagy melyik ágon érzi magát érintetnek leginkább. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy mind a három, vagy mind a négy, mind az öt, mint valaki mondtam, hogy van vezér, aki lesz sarkunk, vagy a dicsőségvágy, vagy az élvezetvágy, vagy a szerzési vágy. Valaki azt mondta nekem, fiatal ember, én mind a háromban nyakig el vagyok húszva, mondom, hát akkor azért van kinek, de most nem erről beszélünk, hanem arról, hogy valakinek ez a kérdés igazán, ami figyelmeztetés, hogy vajon az én napjaim hogy telnek, Jézusosan, vagy olyan nélküle való órák fél napok, háromnegyed napok, sőt, hetek esetleg. A másodiknál ott volt, hogy gondolunk a szeretteinkre. Egyáltalán imádkozunk-e? Nyilván. És ebben mi a kísértésünk jobban, hogy türelmetlen vagyok, vagy nem törődöm, vagy lemondó vagyok, vagy reménytelen vagyok, hogy csinálom, de azért én se hiszem el, ha a gyermekem vagy a testvérem jönne azzal, hogy őt hogy megvilágosította az Isten, akkor azt mondanám, mint Ródé, vagy Ródénak mondták, hogy elment az eszed. Hogy na, ezt én se hittem volna. Aztán ott volt a harmadik, ugye a helyzeteink. Én nekem az egyik legnagyobb kérdésem ez, hogy ne úgy menjünk bele a napba, meg a találkozásokba, meg egyebekbe, mint akik úgy szépen beleesnek, hanem úgy, mint aki Jézussal való gondolkozási, hordozási ponton érintkezik a másikkal. Mint akkor szkafanderben van valaki, és úgy az űrhajósok, ugye azt értjük, de ez a Jézus szkafander, ez nekem egyik kedves része az igének a Galata levélben, hogy ti meghaltatok, mármint a réginek, és el van rejtve a ti éltetek Jézussal együtt az Istenben. És annyira ez a kekryptáján Krisztó, ahogy eredetiben görög kifejezi, ez a kryptó, a rejteni ige. Tehát ilyen értelemben már itt ezen a földön Isten gyermeke valahogy jó lenne, ha fölvenné, idézőjel a szkafanderét, már furcsán beszélek, meg bocsássa meg az Úr, hogy szkafanderhez hasonlítom meg minden, de hogy értsük jobban. És ez az utolsó pedig, ez akár megáll igazán, ez amit én most itt silabizálok ezzel a gonosz lelkiismerettel, akár nem, az meg kell, hogy álljon, hogy reklám vagyunk. Így néz ki egy református hívő ember. Nyilván lehetett volna ide is mindenféle csingó, bongó, zengő, az nem a miénk lett volna. Lehet, hogy mi is kellene, hogy valahogy vidámabban éljük meg, de egy happy oldalt ne erőtessünk. De igenis, egy hálásabb, meg jobban megélve annak az megajándékozottságát, ami rajtunk van. Most már végére bekevertem megint mindenkit, kezdhetjük előre. Na, tessék István, indítsuk tovább. Tudják a testvérek, azért érzékelik ők, ezek nem olyan kérdések, amiket csak úgy a falvédőről levettünk, hanem aktuálisak.
Akkor azt javaslom, hogy az az oldal jöjjön át velem a gyülekezeti házba, az itt lévőkből a fiatalok szintén keressenek a gyülekezeti házba egy helyet maguknak, akik pedig maradtak, azok pedig üljenek így az első sorba, meg ebbe az első sorba, és akkor itt egy... Persze, el lehet mozdítani a széket, és akkor... Igen, és akkor...